beszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei. A Gazdasági Rádió és az Afrikai Magyar Egyesület közös műsora. A mikrofonnál Lakatos László.
Köszöntöm a hallgatókat! Afrikát a legtöbb ember úti beszámolókból, filmekből és fotóriportokból ismeri meg, és sokszor ezen élmények alapján dől el, hogy valaki tovább érdeklődik-e a fekete kontinens iránt, vagy nem. Fontosak tehát ezek a cikkek és főleg a képek, legyenek azok filmen, videón, vagy éppen fotón. A következő percekben egy profi fotós lesz a vendégem, aki első fekete Afrikában készült sorozatával már is bekerült a nemzetközi élmezőnybe. Hogy hogyan? A mai műsorban erről lesz szó, kérem tartsanak velem.
Beszállókártya.
És vendégem a stúdióban Répási Zsolt fotós, szervusz.
Szervusz, köszönöm a kívást.
Aki a Sony World Photography Awards pályázaton bekerült a legjobb 50 közé. Lehet azt tudni, hogy hanyadik vagy?
Nem, igazából a 140 ezer pályamű közül a legjobb 50-et nevezik meg. Van ugye három dobogós, illetve a többi 47-ök pedig úgymond kiemelt pályázók, és ezt az 50-et fogják kiállítani Londonban, de azon belül nincs rangsor.
Hát ez azért elég jól hangzik. És ugye, ha jól tudom, te korábban főleg Ázsiát fotóztad. Ázsia volt a nagy szerelem, aztán egyszer csak úgy döntöttél, hogy jöjjön Afrika, ezen belül is fekete Afrika, Nigéria, és az első utadon mindjárt sikerült egy olyan fotósorozatot csinálnod, amivel egyrészt bekerültél ebbe a legjobb 50-be, ami azt gondolom, hogy nem kis dolog, illetve a Földgömb aktuális márciusi számának a címoldalán is a te gyönyörű fotód van, és egy nagyon hosszú fotóriport tulajdonképpen, amelyet Nigériában készítettél. Erről már mindjárt beszélünk, illetve a Földgömbről most nem sokat beszélünk, hiszen csütörtökön 16:30 itt leszel a stúdióban, a délutáni monitorban, de azért a következő percekben beszélünk egy picit magáról az útról, illetve még térjünk vissza ehhez a díjhoz, illetve hát ehhez a helyezéshez. Ide pályázni kell. Ez hogy döntöd el ilyenkor, hogy hova pályázol?
Ez ugye rengeteg fotópályázat van, szinte minden hónapban van akár több is, rengeteg nemzetközi pályázat van, vannak az aiak, és hát próbálok úgy pályázni, ahova. Egyrészt úgy gondolom, hogy ott szívesen megmutatnám a fotóimat, vagy fotómat, vagy amire úgy gondolom én is, hogy az profilba vág. Tehát nyilván most akár egy esküvői fotópályázatra nem pályázok be, vagy ami teljesen a területemen kívül esik. Nagyjából igazából ez.
De az utazás kategória az téged mindig vonzott.
Persze, persze. Mondjuk itt sem csak a travel kategóriában. Tehát ide 5 képet küldtem be, azt hiszem, hogy maximum 8-at lehetett, és abból talán 3-4 volt, ami travel kategória volt, egy-két portré. Igaz, mondjuk azokat is külföldön készítettem, de azok kifejezetten portrék voltak. De volt egyébként sportkategória, építészet, összesen 10 kategória volt, de tény, hogy az utazás és a portré kategóriára legközelebb hozzám.
Egyébként ezen a Sony World Photography Awards-on bekerülne az első 50-be, az túl azon, hogy most lesz egy kiállításod Londonban, jelente valami pluszt? Túl azon, hogy te neked természetesen ez egy óriási büszkeség lehet, hogy 140 ezer pályázók közül benne vagy az első 50-be, azért az elég jó, de szakmailag, vagy a megrendelők részéről ez jelente valamit?
Igen, ahogy mondtad, egyrészt ez nekem is egy nagyon nagy öröm, illetve mindenképpen úgy gondolom, hogy egy jó lehetőség. Tehát az, hogy Londonban lesz egy kiállítás május 1-től 18-ig a Somerset House-ban, ami egy hatalmas, tehát gyakorlatilag London belvárosi központjában egy hatalmas kulturális központ és galéria. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy ott ottani és más nemzetközi galéria tulajdonosok, kurátorok előtt egy picit. Tehát, hogy ők is lássák többek közt az én képemet is. Megyek is ki egyébként, tehát ilyenkor a helyezettek és a kiemelt képek készítői kapnak meghívást a kiállításra, belépőt, stb. Illetve a megnyitó ceremóniára. Ott leszek, és természetesen próbálok majd ott ismerkedni, beszélgetni a többi fotóssal, illetve a galéria tulajdonosokat. Tehát ez mindenképpen egy jó lehetőséget ad, kicsit így megmutatja magát az ember. És hát nyilván, hogyha akár egy publikáció miatt jelentkezek be valahova, ott is egy jó referencia, meg úgy általában mindenképpen jól mutat, úgy gondolom az ember, akár egy úgynevezett szakmai önéletrajzban, de igen, ez egy jó lehetőség, jó referencia.
Akkor most beszéljünk egy picit, igen. És akkor szerintem ennyi, nem?
Jó.
Mert már most tavaly októberben Nigériában jártál, és ez az út, ez egybeesett a külképviselet újranyitásával, és hát te is fotóztál ott. Kezdjünk talán ezzel, hogyan kértek föl téged erre a külképviselet nyitás fotózásra, illetve ez volt tulajdonképpen az út apropója, vagy csak egy véletlennek köszönhetett, hogy te is ott voltál?
Ez abszolút a véletlennek volt köszönhető. Gyakorlatilag ez a nigériai út, ez egy privát utazásnak indult részemről. Van egy nagyon jó nigériai barátom, aki itt él Magyarországon, ővel már régóta beszéltük, hogy én szívesen mennék, megmondta, hogy oké, akkor menjek. Leszerveztük. Eredetileg úgy volt a terv, hogy nála leszek egy pár napot Lagosba, és utána én majd megyek a saját utamon. Úgyhogy az utazás előtt elég sokat kutattam a neten, hogy mit, hogyan, hova érdemes menni, fotózni. És aztán az Afrikai Magyar Egyesület révén kaptam pár kapcsolatot, ott magyar, illetve nigériai emberek kontaktját megkaptam, és akkor az a terv alakult ki bennem, hogy felutazom északra, Kaduna környékére, az egy nagyon érdekes terület. Nem igazán szoktak oda utazni emberek, csak úgy passzióban.
De ott most nem veszélyes? Mintha azon a környéken lennének ezek a vallási villongások, de hát ugye nagyon nehéz ezt így megmondani, mert egy hatalmas országról van szó, és hát ott több ezer kilométert is lehet menni, anélkül, hogy az ember találkozzon ilyen eseményekkel, szerencsére.
Nem, abszolút jól mondott, tehát ez az északi és északkeleti terület, az különösen veszélyes. Ha jól tudom, akkor jelenleg a külügyminisztériumnak is talán a nem javasolt, illetve a különösen veszélyes célpontok közé van sorolva ez a régió. Amikor ott voltam, akkor éppen nem volt semmi villongás, semmilyen erőszakos esemény. Előtte is, talán közvetlen utána volt. Ugye a Boko Haram nevezetű szélsőséges szervezet szokott, hát ugye a helyi keresztény népcsoporttal összecsapni, és hát mészárlások is elő szoktak fordulni sajnos.
Beszéljünk egy pár szót azért erről a külképviseletnyitásról. Szóval hogy keveredtél te ebbe bele, hogyha nem is az volt az úti cél?
Meg volt a repényem Lagosból Kadunába, és az utazás előtt egy nappal felhívott egy ottani ismerős, akit ugye az Afrikai Egyesület révén kaptam meg, hogy igazából ne Kadunába repüljek, hanem tegyem át a repülőjegyemet Abudzsába, ugye ami a főváros, mert hogy másnap fog újra nyitni a Magyar Nagykövetség. Mondtam, hogy oké, semmi gond, megoldjuk. Kicsit optimisten álltam a dologhoz, hogy ez majd nagyon könnyen el fog intéződni. Ugye itthon ez talán egy 10-15 perces mutatvány, hogy áttegyél egy repülőt. Ott azért ez egy több órás művelet volt. Éppen, hogy elértem a repülőt, még úgy is, hogy ott azért simán bevárják, hogy tele legyen, úgyhogy a pontos indulás az nem túl gyakori. És aztán így kötöttem ki Abudzsában a nagykövetségem, hogy gyakorlatilag ugye a magyar külképviselet kiutazott, megnyitották, de rengeteg nigériai politikus, ottani méltóságok, idézőben uralkodók.
Kitől jött a felkérés? Tehát, hogy nem volt hivatalos fotós magyar részről, vagy Nigériában nem volt fotós, és eszükbe jutott, hogy végre egy profival is lehet dolgozni, mert azért ez egy furcsa számomra, hogy egy ilyen eseményre ott helyben gyorsan megkérnek valakit, aki véletlenül ott jár.
Igen, hát nem tudom, hogy a kinti kapcsolatok mennyire készültek arra, hogy majd felkérnek, tudták, hogy ugye úgyis ott leszek. Úgy tudom, hogy a külügyi államtitkár úrnak volt egy személyes, talán kabinatfőnök, vagy nem tudom ki, aki ott fotózgatott, és aztán talán az ő oldalukon is azok a képek vannak kint, de ez a helyi ismerős, aki engem felkért, egy magyar úriember, egy üzletember, aki nagyon régóta ott él, ő személyesen beszélt az új magyar nagykövettel, Mari Zsolttal, és akkor tőlük érkezett a felkérés, hogy akkor dokumentáljam az eseményeket, ugye magát az újranyitást, illetve az aznapi eseményeket, és aztán másnap volt egy nagy hivatalos vacsora, egy ilyen állófogadás a helyi Hiltonban, szintén nagykövetek, helyi méltóságok jelentek meg, tehát igazából így jött.
Akkor veled szemben nem volt elvárás, hogy ott bármilyen formális öltözékben jelenjél meg, hiszen nem erre készültél. Vagy akkor ott gyorsan még intéztek neked valami elegánsabb viseletet is?
Igen, ez vicces volt, mert azért vittem ki egy úgymond normális nadrágot, meg egy pár inget, hogy hát, ha lesz valami. Öltöny természetesen nem vittem, mert nem gondoltam, hogy Nigériában valahol ott majd reprezentálni kell ilyen szinten. Én amikor jött a felkérés, akkor mondtam is ennek az illetőnek, hogy nem igazán készültem öltözékben úgy. Azt mondta, hogy a fotóstól ezt senki nem várja, nyugodtan, ahogy éppen vagyok, zsebesgatja, póló, bármi, tehát hogy engem nem fognak onnan se kinézni, meg emiatt ne aggódjak, úgyhogy nem is feszélyeztem magam emiatt túlzottan, de azért próbáltam a körülményekhez képest maximálisan kirityenteni magam.
Na akkor térjünk vissza az eredeti célhoz. Te ugye profi fotós vagy, tehát akkor valami felkérés alapján indultál el Nigéria felé, és akkor kapóra jött, hogy van ott ismerős, akivel már régóta beszélitek ezt az utat, vagy pedig valóban ez egy teljesen privát út volt, csak hát mint a féle fotós, úgy voltál vele, ha már ott vagy, akkor dokumentálod, fotózol, és aztán később még abból bármi is lehet.
Hát ugye ez manapság úgy működik a világban, tehát nem csak Magyarországon, hanem a világban is az a tendencia, hogy vannak az úgynevezett hivatalos fotósok, tehát akik kifejezetten magazinoknak dolgoznak, gyakorlatilag alkalmazásban állnak, és vannak ugye a szabadúszó fotósok. Na most manapság, mivel ez a szakma is eléggé megsínlette a gazdasági válságot globálisan, emiatt a szabadúszó fotósoknál nagyon ritka az, hogy előre kapsz ugye egy megbízást. Előfordul, velem is előfordult már, de ez nem így működött. Itt úgy gondolkodtam, és a privát útjaimon is próbálok úgy gondolkodni, hogy mik azok a témák, amelyek majd utána érdekesek lesznek esetleg képügynökségeknek itthon, illetve szerte a világban magazinoknak, és gyakorlatilag ezt próbáltam átgondolni előtte, és így mentem ki. Tehát a témák már nagyjából megvoltak a fejemben, a koncepciók. Van néhány külföldi képügynökség, akikkel szerződésben állok, például a Corbis Images, talán a legnagyobb, és ővelük is egyeztettem, hogy megyek. Érdekli őket valami, mondták, hogy abszolút, hiszen elég kevés anyaguk van Nigériából. Lehet, hogy éppen aktuális eseményekről előfordul nekik anyaguk, de akár helyi népcsoportokról, városképekről, stb. Arról nem igazán van. Úgyhogy ők jeleztek egy konkrét érdeklődést, és aztán gondoltam, hogy majd utólag tudok még azért értékesíteni az anyagból.
Ugye kitaláltad előre, hogy nagyjából milyen tematika mentén fogsz fotózni és utazni. Melyek azok a témák, amelyek mostanában téged érdekelnek, illetve amelyek mondjuk a képügynökségeket vagy a magazinokat érdeklik?
Engem igazából Nigériával kapcsolatban minden érdekelt, most ez így nagyon általános, de tényleg minden érdekelt, hiszen számomra is egy nagyon kevéssé ismert terület, egy nagyon kevéssé ismert ország volt. Ahogy elkezdtem az interneten utána olvasgatni az indulás előtt már pár hónappal, egyre másra jöttek a témák, hogy mi az, ami érdekes. Nehéz volt olyat találni, ami talán még nem dolgoztak fel, manapság ilyen nem nagyon létezik, még akár az elzárt közösségek esetében is. Nem is tudom, hogy van-e olyan, amit mondjuk még nem dokumentált senki, azért mennek oda fotósok. De gondoltam, hogy volt egy pár koncepció a fejemben, Lagosban elsősorban, illetve hát északon. Aztán ennek a nagy része persze borult, mert Nigériában is, talán lehet ezt így mondani, Fekete-Afrikában elég nehéz előre eltervezni, és aztán azt tartani. Általában a körülmények néha óránként változnak, úgyhogy adaptálódni kell folyamatosan.
A helyiek mit szólnak ahhoz, hogy megy oda valaki fotózni? Mert én már hallottam elég csúnya történeteket, mondjuk Afarföldön, ahol valaki úgy gondolta, hogy neki szabad bárkit lefotózni, aztán a végén nagyon csúnya véget ért az illető, de ugyanakkor meg Lantai Csan Gergő pont az ellenkezőjét mesélte, hogyha nyitottan közelít, akkor gyakorlatilag bármit lencse végre kaphatott. Nigériában ezzel mi a helyzet?
Nehéz lenne azt mondani, hogy bizonyos területeken könnyen fogadják, vagy nehezen fotózzák. Nagy általánosságban azt mondanám, hogy a helyi emberek nagyon-nagyon barátságosak, és nagyon nyitottak, nagyon érdeklődőek. Az emberek 99%-áról szerintem ez nyugodtan elmondható. Ugye így európaiként, vagy így fehér emberként elég nehéz elvegyülni, tehát nem tudod azt megcsinálni, hogy kvázi idézőjelbe beépülsz, és akkor észrevétlen maradsz, és így sokkal könnyebb fotózni. Nyilván egyből feltűnést keltesz, de az esetek nagy részében pozitívan vették a közeledést. Oda kell figyelni nagyon arra, hogy a helyi szokásokat ne sértsd meg, lehet az vallási szokás, vagy bármilyen kulturális. Ezekben ugye nagy mértékben segít az, hogyha van akár olyan helyi ismerős, aki ezekről tájékoztat, elmondja, hogy mit szabad, mit nem szabad.
Hát neked ebben szerencséd volt, ugye a vendéglátód ezt mindet elmondta.
Így van, illetve...
És el is kísért egyébként sok helyre?
Nem, ők sehova, viszont biztosítottak számomra egy helyi sofőrt, akivel tudtam menni, és ő azért sok mindenben segített, ahol például angolul nem beszéltek, mondjuk ilyen kis falvakban előfordult, volt, ahol még fehér embert sem nagyon láttak, ott tolmácsolt nekem. És próbáltunk arra figyelni, hogy ugye ott ezen a részen, ahol voltam, akik vendégül láttak, nekik több sofőrük is van, és több népcsoportból, úgyhogy ahova éppen mentem, próbáltuk úgy alakítani, hogy nem mondjuk egy idézőjelben ellenséges, vagy egy olyan népcsoportban mondjuk, akikkel nekik konfliktusuk van, hogy ezzel is minimalizáljuk a veszélyeket. De egyébként visszatérve a kérdésedre, többségében pozitívan vették, azért figyelni kellett arra, hogy akár egy gesztussal, egy szemkontaktussal, vagy akár verbálisan rákérdezni, hogy akkor ez oké-e, lehet-e fotózni, nem zavarja őket, és nagy részt ez működött. Volt azért éjszakon egy olyan rész Záriában, ahol nem igazán tudtam fotózni, ott épp belecsöppentem egy pénteki imanapban, ami ugye a muszlimoknál a szent imanap, és mivel aznap éppen a helyi emír, tehát a helyi uralkodó tartotta az imát, gyakorlatilag egyik pillanatra a másikra egy ilyen több ezres vagy több tízezres imádkozó tömeg közepén találtam magam. Ott nem szeretik, hogyha fotózol, de előtte és utána tudtam azért.
És akkor tulajdonképpen, ha úgy vesszük, a te tevékenységednek a könnyebbik része ez. Vagy ez a kaland része, hiába ez a munkád, ez a szórakozás része. És az igazi munka most kezdődött utána, hogy el kell adni valahova a képeket, illetve a sztorit.
Hát azt nem mondanám, hogy ideig tart a kellemes része, vagy a könnyű része, mert azért az előkészületek azok hosszú időt vesznek igényben. És igénybe, és aztán főleg, hogyha ott vagy egy ilyen országban, ahol nem annyira bejáratottak tehát nem egy turisztikai célpont, vagy nem egy szokványos turisztikai célpont, ez egy gyakorlatilag sokszor elég nehéz megbirkózni a gyakran változó körülményekkel. Ezt régóta ott élő külföldiek is mondják, hogy itt tervezni ne nagyon tervez, mert állandóan borulhat a dolog.
Egyébként, aki fotósnak megy, az erre készüljön fel, hogyha jó fotókat akar csinálni, akkor mindig a változásra és az újdonságra és a váratlanra kell nyitottnak lenni, mert az hozza majd a jó képet.
Nem feltétlen, de mindenképpen maximálisan tudni kell adaptálódni a változó körülményekhez. Nagyon erősen fel kell készülni, igazából minden információt fel kell kutatni, ami rendelkezéssel az adott területről, az aktuális, akár politikai vagy bármilyen helyzetről, de folyamatosan figyelni kell, hogy mi változik, és tényleg ez percről percre változhat.
Egyébként volt már olyan, hogy így visszatérjek erre a nyitottságra, illetve a váratlan eseményekre, hogy egy-egy ilyen útból az igazán értékes fotók azok lettek, amik a legváratlanabb pillanatokban születtek?
Előfordul, igen.
De akkor nem ez az általános, tehát az nem mondható el, hogy mindig a váratlanból születik a különleges kép?
Nem mondanám ezt, hogy feltétlen csak abból. Mindenképpen született abból érdekes kép, hiszen nem készültél arra a témára, vagy arra a szituációra, de készülhet, igen. Volt egyébként ilyen nagyon váratlan helyzet, sztori, például éppen ha mentünk vissza az Áriából Kadunába, és útközben ott megálltunk zöldséget venni egy ilyen útszéli árusnál, és akkor láttuk, hogy kicsit beljebb van egy falu, amit nem is tudtuk, hogy ott van, tehát a helyi sofőr sem nagyon tudta, hogy az ott van, úgyhogy akkor mondtam, hogy oda esetleg menjünk, benézzünk körül, beszélgessünk ők, stb. Hát ugye ilyenkor úgy kezdődik, hogy a falu előjáróját megkeresed, beszélgetsz, leviszel neki valami kis apróságot, kis gyümölcsöt, ezt, azt, aminek örül, egy ilyen gesztusféleképpen, és akkor ő kvázi az engedélyt adja, hogy oké, akkor itt járhatsz, kelhetsz, fotózhatsz, stb. De abban a faluban a falu előjárójának a fián kívül senki nem beszélt angolul, és gyakorlatilag egy 10 percen belül az egész falu ott volt körülöttünk, úgyhogy egy elég érdekes szituáció volt. Nehéz ott spontán képeket készíteni, hiszen már mindenki ott van körülötted, vigyorognak, stb.
Lehet azért... egyáltalán, mert ugye azzal kezdted itt már akkor, ez a kérdés felötlött bennem, hogy ugye számomra legalábbis a legizgalmasabb fotók az elesett pillanatok, amikor valakinél elkapsz egy olyan pillanatot, egy olyan érzést az arcán, vagy egy olyan szituációt, ami tényleg olyan titkos, majdnem, hogy kukucskálós kép. De lehet egyáltalán, hiszen mondtad, hogy nem nagyon lehet elvegyülni fehér emberként mindenki, főleg egy hatalmas fényképezőgéppel a nyakadba, vagy lehet, hogy több fényképezőgéppel a nyakadba, van erre egyáltalán mód?
Egyedül úgy tud működni, hogyha hosszabb időt ott töltesz. Tehát ahogy például most sajnos nekem lehetőségem volt, hogy ennyire rövid időt töltöttem ott egy-egy településen, tehát nem napokat, heteket, vagy akár hónapokat, így nehéz, hogyha van időt kicsit hosszabb időt eltölteni velük, akkor azért megszokják a jelenlétedet, akár pár nap után már nem vagy annyira nagy szenzáció nekik, és akkor újra elkezdik élni a hétköznapi életüket, és akkor igen, van lehetőséged erre.
És ugye azért ebből az útból születtek különleges képek, már ha az ember csak itt a földgömb márciusi számát a kezébe veszi, ugye itt ez a riport, és ahogy látom, a szöveget is te írtad, de nem egyedül. Tehát akkor ezek szerint itt főleg a fotó a terészed.
Igen, ez a fuláni népcsoportot mutatja be, akik gyakorlatilag Afrika legnagyobb nomád népcsoportja, és vannak köztük olyanok, akik a mai napig nomád életmódot élnek, tehát vándorolnak, és aztán vannak olyanok, akik falvakban, vannak olyanok, akik pedig városokban telepedtek le. Ez egy olyan kis csoport, gyakorlatilag egy nagy család, akik egy külön kis telepet, kis falut hoztak létre ott a hegyek között.
És akkor ezek a képek, illetve maga a cikk is erről a kis faluban letelepedett népcsoportról szól, vagy a családról?
A családról, és aztán rajtuk keresztül az ő szokásaikat, tehát a fulánikra azért általánosan jellemző dolgokat mutatom be velük. Igazából a szöveget is én írtam hozzá, mert nagyban segítségemre volt egy Béres Judit nevezetű kedves ismerősöm, egy Nigériában élő hölgy, ő neki nagyon nagy a helyismerete, és elég jól ismeri a fulánikat is. Egyébként vele mentem ebbe a faluba, úgyhogy ő azért nagyon sokban segített ebben a szövegben.
És ahogy ez itt az elmúlt percekben már többször elhangzott, a fulánikról kicsit bővebben a földgömb márciusi számában, illetve most csütörtökön a délutáni monitorban is hallhatnak a kedves hallgatók. Én nagyon köszönöm Répási Zsolt fotósnak, hogy vendégünk volt, és kérlek, hogy tedd máskor is.
Köszönöm szépen.
Beszállókártya.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is a Gazdasági Rádiót. Ezzel a műsorral legközelebb jövő héten kedden, ugyanebben az időpontban, tehát a 3:30-es híreket követően jelentkezem ismét. További szép napot kívánok. Lakatos Lászlót hallották.
Beszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei. A Gazdasági Rádió és az Afrikai Magyar Egyesület közös műsora.